Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel, humanitárius segítséget sürgetett a gázai övezetben élők számára 14. Leó pápa Castel Gandolfóban. A Szentatya szokása szerint a tegnapot a Rómához közeli pápai rezidenciáján töltötte, ahonnan távozva a palota előtti utcán röviden megállt nyilatkozni a ráváró újságíróknak. Újabb felhívásra van szükség mindenki emberi jogainak tiszteletben tartására, jelentette ki a pápa. Sajnálatát fejezte ki, amiért a gázai néphez még nem érkezett humanitárius segítség, ami szerinte tiltakozást, nehézséget okoz, és gátolja azok akcióját, akik részt vettek a flottillában. 14. Leó a gázai övezet területét megközelíteni akaró nemzetközi aktivistákra utalt, akiknek hajói már többször megpróbálták áttörni az izraeli tengeri blokádot. A kabinet munkájáról tartottak tájékoztatót a kormány szóvivők délelőtt. Mint elhangzott, a Kelenföldön kigyulladt mozdony esete után átvilágítják a teljes vasutat, a budapesti BKK pedig együttműködik a MÁV-val, ha buszos pótlásra lenne szükség máskor. A dunántúli aszbeszt-szennyezések ügyében megalakult egy osztrák-magyar bizottság. Magyarországon tilos aszbeszt-tartalmú anyagokat használni, mégis van ilyen az utakon és más területeken. A lakossági mintákat vizsgálják. A legfontosabb cél, hogy a lakók egészségügyi szűrése elkezdődjön. Az egészségügyi tárcavezető új monitoring rendszer alapján hozná nyilvánosságra a kórházi fertőzéseket, emellett új koncepciót dolgoznak ki a betegjogok védelmére, ez is elhangzott. 1322 diplomata útlevelet vizsgáltak meg, ezek közül csak 191 volt hivatali, a külügyminiszter 943 visszavonását javasolja. Az oktatási miniszter feladata, hogy a Klebelsberg központ működését vizsgálja felül, ugyanígy a tankerületi központokat, mivel a túlzott központosítás nem megoldotta, nem fokozta a problémákat az új kormány szerint. Helyreállítják a pedagógusok kollektív jogait és a sztrájk lehetőségét. Tanévkezdéskor iskolakezdési támogatást kapnak majd a rászoruló családok. Sok ezer szurkolót várnak Budapestre szombaton az UEFA Bajnokok Ligája döntőre. A párizsi PSG és a londoni Arsenal mérkőzéséhez két szurkolói falu is lesz a fővárosban. Átvilágítják a magántők alapok működését és szerkezetét, EU jognak való megfelelését, szintú úgy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát, miután sok panasz érkezett a gazdáktól. A MOL megkapta a tiszaújvárosi robbalás utáni helyreállításhoz szükséges engedélyt, az üzemet takarítják, előzetes becslés alapján több hónap szünet után indulhat majd újra az üzem. Az eddigiek tehát mind témák voltak a mai kormánytájékoztatón. Közel 4000 rendőr áll szolgálatban és óvja a közbiztonságot az UEFA Bajnokok Ligája szombati döntőjén Budapesten, jelentette ki az ORFK rendészeti rendőrfőkapitány helyettese. Kucik János Zoltán közölte, a párizsi PSG, illetve a londoni Arsenal szurkolói egyaránt több mint 17 ezer jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több tízezren jegy nélkül jönnek, és mindkét táborra jellemzőek a rendbontások. A Hősök terén kialakított szurkolói zóna a Champions Fesztivál rendezvényei mellett két külön szurkolói zónát alakítanak ki a két csapat rajongói számára, az Arsenal drukkereknek a Városligetben a napozó réten, a Paris Saint-Germain támogatók számára pedig az MTK Sportparkban. Csak repülővel 250 000 érkeznek, ezért ideglenesen megnyitják a repülőtér egyes termináját is. Ismét elérhető az elektronikus mozdonyszolgálati információs gyűjtőrendszer, vagyis az EMIG, amely a vasúti közlekedésben valós idejű adatokat szolgáltat az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről. A rendszer visszaállításáról a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a közösségi oldalán. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy a lépés nem csak gyakorlati, hanem szimbolikus jelentőséggel is bír, miután a volt tárcavezető Lázár János sorozatos botrányok és jelentős késések után kapcsoltatta le a rendszert évekkel ezelőtt. Elvesztette a horvát állam ellen indított választott bírósági perét a MOL. A Magyar Olajtársaság így nem kapja meg a követelt több 10 millió eurós kártérítést. A bíróság teljesen elutasította a vállalat keresetét, egyúttal kötelezte az eljárási költségek megtérítésére is. A döntés értelmében a MOL-nak egyetlen euró sem jár, ehelyett neki kell fizetnie a 775 ezer eurós eljárási és adminisztratív költséget, valamint ezek kamatait. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, kevés gomoly felhővel, csapadék nélkül, élénk erős széllel. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-14, napközben aztán 24-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Birher Nándor. A beszélgető társam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékánja. És apropója beszélgetésünknek, hogy pünköst hétfőn fog megjelenni Leó pápa első enciklikája, mégpedig a mesterséges intelligencia és az emberi méltóság témakörben. Nem ismerjük még a szöveget, de tudjuk azt, hogy a Katolikus Egyetem nagyon fontos kutató műhelye a mesterséges intelligencia és az emberi sajátosságok területének, és hát ezért kértem ezt a beszélgetést. Később majd beszélgetünk magáról a karról is, de hogy ez a mesterséges intelligencia kutatásban hogyan kapcsolódunk be a nemzetközi kutató életbe, erről szeretném hallani Nándort.
Igen, nagyon várjuk a Magnifica Humanitas Csodálatos Emberiség című enciklikát, amelyet a pápa már május 15-én aláírt, egyébként napra pontosan 135 évvel a Rerum Novarum, ugye a 13. Leó pápa által kiadott Rerum Novarum enciklika után. A Rerum Novarum már címe is mondja, a napjaink új dolgairól szól. Ugyanígy ezekről az új dolgokról, vagy a legújabb dolgokról fog szólni a Magnifica Humanitas enciklika is. Arról, hogy milyen társadalmi kihívások jelentkeznek, például a mesterséges intelligencia használata kapcsán. Mennyire nehéz lesz majd különbséget tenni az ember és a gép között, hiszen a gép, vagy ezek az algoritmusok, vagy ezek a nyelvi modellek, a nagy nyelvi modellek nagyon jól szimulálják azt, hogy úgy viselkednek, mint ahogy egyébként az ember is viselkedne, és ez bizony könnyen megtévesztő lehet. A kérdéskör maga, tehát a mesterséges intelligencia kérdésköre az már réges-rég felvetődött, hogyha lehet, akkor erről mondanék szívesen pár mondatot, hogy ez hogy kötődik ez a mesterséges intelligencia kérdésköre a Pázmány Péter Katolikus Egyetemhez.
Nagyon szeretném hallani.
Picit, de talán nem, igazából nem sokat túlozva mondhatjuk azt, hogy az egyetemünkön az információs technológia és bionikai kar Roska Tamás professzor úr kezdeményezésére pont azért jött létre, mert azt az alapelvet kutatták, ami ma a nagy nyelvi modelleknek is az alapelve. Tehát ilyen módon az egyik karunk létrejötte, az kifejezetten kötődik a mesterséges intelligencia módszertanához, működési módjainak kutatásához, és bizonyos értelemben kötődik a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez is. Nem véletlen, hogy a karunkon Rószéki Gábor professzor úr ezt a témát kutatja régi idők óta. Tehát a Pázmány az valamilyen módon folyamatosan a technológiai kutatásain keresztül kötődött a mesterséges intelligenciához, egy kis költőiséggel azt hiszem, hogy mondhatom ezt nyugodtan. Illetve a másik oldalon szintén ez a kar kötődött ahhoz, hogy a technikát hogy lehet arra felhasználni, hogy jobb legyen az emberiség. Nagyon sok olyan kutatás van, ahol megpróbálják ezen a karon megalkotni azokat a gépeket, azokat a szoftvereket, amelyek mondjuk a vakembert segítik hozzá ahhoz, hogy egy mobiltelefon segítségével a kaputelefonról le tudja olvasni, hogy melyik csengőt kell megnyomnia. Tehát valahogy egyrészt azt hiszem, hogy a kegyelem is mozgatott bennünket ebbe az irányba, másrészt meg katolikus egyetemként felismerve azt, hogy a katolikus tanításnak a lényege, a középpontja az embernek a másik szolgálata, a természettudományos kutatásainkat is ebbe az irányba akartuk vinni.
Közelmúlva beszélgettem a piarista tartományfőnökkel, Zsódi Viktor atyával, és arról, hogy milyen képe van az embereknek az egyházról úgy átlagban, és ezt amikor a Rubovszky Rita neve közszájon forgott, hogy esetleg ő lesz az új oktatási miniszter, akkor pillanatok alatt 800 oldalnyi komment érkezett hozzá, és ezt Zsódi Viktor csoportosította, és a legnagyobb egységes tömeg azt sugallta, hogy az egyházi oktatóintézmények és általában az egyház 50 évvel, 100 évvel le van maradva a tudás, a haladás, a tudományos haladás ügyében, és avit eszméket és technológiákat tart ma is jónak, és ezért féltek ettől, hogy egy katolikus pedagógus legyen a miniszter. Örömmel hallom, hogy a katolikus egyetem ezen a területen is bizonyította az ellenkezőjét ennek. Tehát akár Proszéki, akár az említett Roska professzorok, hogy mennyire időben, szinte az egyetem alapítása után néhány évvel már elkezdték ezt a kutatást, illetve fölállt ez a kar. Tehát csak így megdicsérném az egyetemet.
Szerintem minden okunk megvan rá, hogy büszkén vegyük ezt a dicséretet, tehát hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy kb. 30 évvel előztük meg a korunkat. Az alapkutatások vonatkozásában és azért egy pár évvel megelőztük az alkalmazott kutatás vonatkozásában is a korunkat. Ezt bátran merem mondani, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzésünk az első volt az országban. De ahogy kijöttek a nagy nyelvi modellek, Cserei dékán úrral közösen arról egyeztettünk, hogy össze kell kapcsolni a bölcsészettudományt és a természettudományt meg az informatikát egymással, és már 2022-ben, abban az évben, mikor kijött az első ténylegesen is használható, nagy nyilvánosság számára elérhető nagy nyelvi modell, mert meghirdettük a mesterséges intelligencia alkalmazásai képzést, ami mind a mai napig nagyon népszerű, és ami arra fókuszál, hogy hogyan kapcsoljuk össze a bölcsészettudományt, a társadalomtudományt, meg az informatikát egymással. Tehát a Pázmány mindenképp a kutatások élvonalában van, és ami a legújabb lépés, hogy nem csak a hazai kutatás, hanem a nemzetközi kutatások élvonalába is sikerült belépnünk egy olyan programmal, ami az Amerikai Katolikus Egyetem, ez a neve az egyetem, ez egy washingtoni egyetem, az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem között jött létre, és amit szeretnénk nagyon erősen hozzákapcsolni a vatikáni, illetve a szentszéki mesterséges intelligencia koncepciókhoz.
Az internet világa, amikor hozzáférhetővé vált rengeteg embernek, nagyon nagy zavarba voltunk sokan, hogy ez az ördög táptalaja az emberek életét megkeserítse. Valahogy úgy van minden eszközzel, mint a konyhakéssel, hogy gyilkolni is lehet vele, meg a húst szeletelni. Tehát az internet is, meg most a mesterséges intelligencia is, azt hiszem, hogy nem egy istenellenes dolog, hanem mindenre lehet használni. És gondolom azért kell ebben a pápának is megszólalnia, hogy a veszélyek csökkenjenek, az éberség, a tudatosság növekedjék az emberekben, és hogy használni tudjuk, mert lehet használni jóra is.
Ez így igaz. Cserei dékán úrnak a szellemes példája az, hogy a gulyásleves az igazából egy jó étel, de hogyha még az egri vár faláról a kondérból a nők öntik le a törökökre, akkor meg halálos fegyver. A mesterséges intelligencia mindez azért fokozottan igaz, tehát hogy nagyon veszedelmes tud lenni. Gondoljunk például arra, hogy ha mesterséges intelligencia vezet, irányít fegyvereket, akkor bizony annak súlyos következményei lehetnek a harctéren. Vagy netán komplett rendszerek irányítását veszi át a mesterséges intelligencia emberi felügyelet nélkül, annak súlyos következményei lehetnek. Szintén súlyos következményei lehetnek annak a robotbíróságnak, ami Kínában már működik, és ahol egyszerűen a gépnek kell föltölteni az iratokat, és a gép maga hoz döntéseket, különösebb emberi beavatkozás nélkül. Persze ennek vannak egyszerűbb, jó alkalmazható módja is, hiszen tudjuk, hogy gyorshajtás esetén mondjuk a rendszerfelismerő rendszer kiegészül egy mesterséges intelligenciával, és emberi jóvágyást követően azért ki tudja nekünk küldeni a bírságot, és ezen a rettentő nagy veszélyeket nem hordoz magában. Tehát nagyon bonyolult kérdés a mesterséges intelligencia kérdése, lehet egyrésztről annyira veszélyes, mint amennyire veszélyes mondjuk az atomenergia felhasználása, másrésztről viszont nagyon erősen ott van a mindennapjainkban. Az emberiségnek magának kell megkeresnie azt, hogy tudja ezt a bonyolult kérdéskört megfelelőképpen szabályozni. Ennek az alapkérdése az valamiképpen az lesz, hogy mi a különbség a között, a beszélő között, aki egyrésztről érző ember, és a másik oldal mi a különbség a között a beszélő között, ami igazából csak egy gép vagy egy matematikai modell, amelyik egyébként nagyon jól szimulálja azt a beszédet, ami majdnem olyan, mintha ember beszélne. Az alapproblematika az lesz, hogy tudjuk tetten érni, hogy az embernek lelke van, a gépnek meg nincs lelke. És azért bonyolult a dolog, mert hogy azt is nehéz fölismerni, hogy a mesterséges intelligencia gép. Mert verset ír, zenét szerez, társalog velünk, és gondolhatjuk, hogy ez valami csoda dolog, de valójában nincsen mögötte az, amit az emberben léleknek hívunk.
Az egyetemi oktatók életét is megnehezíti bizonyos értelemben, mert hogy tudják eldönteni, hogy most ezt a dolgozatot, ezt a kutatásszerű valamit, TDK munkát nem a mesterséges intelligencia csinálta-e, kizárólag. Vannak olyan szűrők, amelyek révén azért a munka megspórolását ki lehet deríteni egy-egy esetben, mondjuk az egyetemi millióban.
Vannak ilyen szűrők, de a lényeges kérdés az nem ez lesz. Tehát ezek a szűrők sem működnek 100% bizonyossággal, tehát hogy valamit lehet velük csinálni, hogy egy bíróság előtt mondjuk egy perben megállna-e, az már, mint megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, az már egy másik kérdés. Az igazi kérdés az lesz, hogy mi a tanár szerepe egy olyan világban, ahol mondjuk a gép gyorsabban, bizonyos szempontból jobb válaszokat ad, mint amilyet a tanár tudna adni. De előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ez az egész ez szimuláció, most nem akarom a hazugság szót használni, hogy a tanárban sokkal több van, mint ami a gépben van. Akkor is, hogyha mondjuk a válaszaiban ott van egy csomó tévedés vagy bizonytalanság, de pont ez a bizonytalanság vagy tévedés hordozza magában az emberiséget, azt az emberséget, ami egy tanár-diák viszonyban meg kell, hogy jelenjen. A nagyon nagy kérdések majd ezek lesznek, hogy ki tanítson. Mennyiben tanítson a tanár, mennyiben tanítson a gép. Hogy tanítsuk meg a diákot arra, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy sokkal jobb dolgozatot hozzon létre, mint amit maga a gép elő tudna állítani. Ehhez persze meg kell tanítani a diákot arra, hogy megfelelően tudjon kérdezni. De én a magam részéről azt sem tartom kizártnak, hogy nem egy szakdolgozatot kell becsatolni, hanem azt a promptot, tehát azt a kérdéssor, ami mentén a gép előállította a szakdolgozatot. És hogyha ez értékes, egyéni eredeti munka lesz, akkor nekem semmi problémám nincs azzal, hogy a mesterséges intelligenciát használta. Egyébként a szabályozás is ebbe az irányba megy, hogy lehet mesterséges intelligenciát használni meghatározott területeken, viszont mindig le kell írni, hogy mire használták, és hogyan használták a mesterséges intelligenciát, és mindig bizonyították kell tenni azt, hogy a saját egyéni tudás, szellemi termék benne van az adott dolgozatban.
Nagyon szépen köszönöm. Visszatérünk majd erre a témára akkor, amikor megjelent az enciklika itt a rádióban is természetesen. Most azt szeretném még, hogyha bemutatná nekünk egy kicsit a bölcsész és társadalomtudományi kart, amely jelenleg a piaristák korábbi ideiglenes rendházában, iskolájának épületében, a Mixát téren működik.
Hát részben, tehát a képzés maga, az a műszaki, a Duna túlsó oldala, a Műszaki Egyetem Z épületében van, ez a 10 emeletes épület, egyébként maga az épület az nem a legmodernebb technológiával készül, viszont nagyon szép a kilátás, és hát büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt 3 évben hihetetlen mértékben megnőtt a bölcsészkar iránt érdeklődés, csak hogy érzékeltessen, 3-4 évvel ezelőtt kb. 7000-en adták le összesítve a jelentkezést a karra, idén bőven 17 ezer fölött vagyunk, tehát hogy egy hatalmas előrelépés van ezen a területen, ami valószínűleg azért is van, mert igyekszünk a legújabb módon megközelíteni a tudományt, igyekszünk fölhívni a figyelmet a legújabb technológiákra, igyekszünk interdisziplinárisak lenni. Pszichológus hallgatóinknak például lehetőséget kínálunk arra, hogy a legújabb technológiákkal kapcsolatban írjanak doktori dolgozatot. Az intézet vezetőnk például azt kutatja, hogy a mesterséges intelligencia válaszai azok mennyire mutatnak hát pszichológiai szempontból problémás személyiségszerkezetet, tehát nagyon leegyszerűsítve, de az látszik, hogy borderline-os a mesterséges intelligencia, és mondjuk megfelelő kérdések mentén nagyon gyorsan lehet nála valamiféle pszichés betegséget azonosítani. Nagyon fontos erre fölhívni a figyelmet, mert sokan barátként kezelik a mesterséges intelligenciát, és nem gondolnak bele, hogy bizony a válaszoknak a nagy része olyan, mintha egy betegembertől érkezett volna a válasz. Nagyon fontos aztán a karunk fejlődése vonatkozásában, hogy az összes társadalmat érintő lényegi témakört szeretnénk érinteni. Ez megjelenik egyébként az amerikai projektünkben is. Tehát mi úgy látjuk, hogy a mesterséges intelligenciának, illetve a társadalomnak 5 nagy kihívás csoportja van, és mindegyikre szeretnénk választ adni a katolikus egyetemen, vagy mondjuk inkább úgy, hogy 5+1 nagy kihívás csoportja van. Kezdem a plusz egyel, ez egy világos emberképet jelent. Tehát a legfontosabb feladatunk, küldetésünk, hogy világosan meghatározzuk azt, hogy ki az az ember, akit mi embernek tekintünk, rá tudjunk mutatni arra, hogy ennek az embernek, ennek szabad akarata van, ez az ember felelős döntéseket képes hozni, képes a világot objektíven megismerni, képes Isten kapcsolatba lépni, képes a szenvedésre, hogy ilyen teológiai fogalmat is behozza, egy szóval ennek az embernek lelke van. A másik oldalon pedig, hogy jelenik meg mindez a modern világban? Egyrészt úgy, hogy ez a lélekkel rendelkező ember, és akkor itt jön az 5 terület, képes arra, hogy oktasson, tanítson másokat. Ez a tanítás, ez nem egyszerű tudás átadás, hanem világnézet átadás, fajta szellemiség. Az értelem az mindig a hittel együtt válhat olyanná, amely előre viszi az emberiséget, és nem falnak viszi az emberiséget. Tehát külön foglalkozunk azzal, hogy az oktatás területén a mesterséges intelligenciának milyen lehetőségei, szerepei vannak. A másik ilyen nagyon fontos terület, hogy a gazdaságtudományban a mesterséges intelligenciának mi a feladata, milyen lehetőségei vannak, hogy számíthatunk a mesterséges intelligenciára. Ezzel kapcsolatban is indítottuk a gazdaságtudományi képzéseinket. Egyébként ez egy új terület, ahova szintén nagy számban érdeklődnek a hallgatók, tehát a gazdasági és menedzsment alapképzésre lehet hozzánk jönni, és ez a képzés már olyan, ahol figyelembe vesszük a mesterséges intelligencia hatását. Nagyon fontos a harmadik terület, az egészségügyi szociális terület, ahol gépeket és mesterséges intelligenciát lehet alkalmazni, itt is felvetődnek nagyon komoly etikai kérdések. Részben együttműködünk a Kaposvári Diagnosztikai Központtal, és a demencia enyhítésével kapcsolatban dolgozunk ki programokat mesterséges intelligencia bevonásával. A részben ugyanezt nem csak az időskorban, hanem a gyerekkorban is szeretnénk megtenni, ezért indítottuk a gyógypedagógia képzésünket, ahova szintén sokan jelentkeznek. Ez tehát a harmadik terület, ugye a Említettem az oktatást, említettem a gazdaságot, és most említettem a szociális egészségügyi területet. A negyedik terület az pedig a háború és a béke kérdése. Tehát mindannyiunk közös társadalmi felelőssége, hogy egy a mai násokkal békésebb világba tudjunk élni. Itt is nagyon nagy erőkkel van jelen a mesterséges intelligencia kérdésköre. Egyrészt a már korábban szóba hozott autonóm fegyverek kapcsán. Másrészt ez egy picit utópia, de talán azért mondhatom, hogy a gépek fejlődésével, a robotika fejlődésével akár még azt is meg lehetne oldani, hogy ne embert öljünk, hanem egyszerűen gépek pusztítsák a gépeket. Tehát azt nem gondolnám, hogy létrejön a béke aranykor, amikor az ember nem fog harcolni a másik ember ellen, de lehet, hogy ezt a harcot meg lehet vívni majd a gépek szintjén, és akkor legalább valamilyen módon meg lehet valósítani azt az alapelvet, hogy meg kelljen az egyik embernek megölni a másik embert. De ez egy ilyen gondolati játék. Ez a négy fő terület, és az egésznek, az egészhez kapcsolódóan van még az ötödik terület, ami meg arra vonatkozik, hogy ezt a mesterséges intelligencia kérdéskört hogy lehet szabályozni. Látjuk, hogy a jog önmagában kevés. Látjuk, hogy a jogrend az nagyon erősen át tud politizálódni, csak kapkodjuk a fejünket világszinten is, hogy stabilnak hitt jogalkodó rendszerek bevetett bizalom mennyire meg tud innovni. Viszont ez rávilágít arra, hogy szükség van az etikára, tehát szükség van egy érett etikai rendszerre, szükség van arra, hogy a jó meg a rossz között valamilyen módon különbséget tudjunk tenni. Ehhez meg szükség van egyfajta vallási meggyőződésre. Úgy vélem, hogy a jog mellett az erkölcsi vallási meggyőződés a jövőben nagyon komoly szerepet fog kapni, már csak azért is, mert az ember-gép közti különbségtétel az arról fog szólni, hogy most akkor van lélek, vagy nincs lélek, és ez kiegészül még egy szabályozási szinttel, ez pedig a szabványok szabályozási szintje, ami nagyon technikai, de nagyon lényeges ahhoz, hogy egységes globális rendszereket lehessen létrehozni. Tehát a bölcsészkarnak igazából ez a nagy víziója, hogy ezeken a csomópontokon kínáljon képzést, és a legmagasabb szintű képzést a hallgatóknak.
Nagyon szépen köszönöm, hát rengeteg kérdés és irány mutatkozott, amerre a beszélgetést lehetne folytatni, de a műsoridőnk végehez közeledünk. Látszik, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tényleg 21. századi szempontrendszerrel áll a jövő kihívásai előtt. Még egy apróságot kérdeznék, most leállt a kampuszépítés, mennyire hátráltatja ez a képzést, és van remény arra, hogy valahol egy egységes kampusz végül is létrejöjjön. Már az is érdekes ez, mert most van először olyan miniszterelnöke Magyarországnak, amely az önök egyetemének a diákja volt.
Keresztényként azt tudom mondani, hogy pláne így Pünköst környékén, vagy Mennybe Menetel környékén, hogy mi a reménynek az egyháza vagyunk. Sőt, hát ugye Ferenc pápa, amikor itt volt az egyetemen, azt mondta, hogy nekünk az a remény laboratóriumának kell lenni. Tehát nem mondhatom azt, hogy nincsen reményünk. Azt viszont mondanom kell, hogy helyünk azért nem nagyon van. Tehát említettem már, hogy mennyire megnőttek akárcsak a bölcsészkaron a létszámok. Világos, hogy ezekhez a létszámokhoz méltó elhelyezésre is szükség lenne. Az is egyértelmű, hogy az egyház önmagában egy ilyen kampusz nem fog tudni finanszírozni, tehát mindenképp valamiféle állami segítségre is számítanánk. Nagyon bízunk benne, hogy azt mindenki belátja, hogy a magyar társadalomnak érdeke, hogy legyen egy erős, stabil egyetem, ami világos értékrendet képvisel, és amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, ha akarom, akkor 1635 óta, ha akarom, akkor még legalább 31-nehány éve megjelenik itt a magyar társadalomban, és hát valóban ennek egyértelmű bizonyítéka az is, hogy az állami vezetőink közül nagyon sokan itt nálunk a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztek. És hát bízom benne, hogy tudnak azonosulni azzal az értékrenddel, azokkal a tudományos és lelki értékekkel, amelyeket itt nálunk szereztek.
Bilher Nándorral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának dékányával beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2021. június 9-én elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival, Szűz Mária istenanyaságáról, példájáról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Most arra keressük közösen a választ, hogy mit jelent nekünk, nektek Mária, mennyiben tekinthető ma is példaképnek, mit jelent a helyes Mária tisztelet, vagy mit gondoljunk a Mária jelenésekről, a Máriához kapcsolódó csodákról. Először is arra kérlek benneteket, hogy vegyétek számba, ti hol találkoztatok, vagy találkoztok Mária képekkel, ábrázolásokkal, Mária poszterekkel.
Hát például a kollégiumban a képek, a kápolnában.
Én dédmamámnál is, vagy akár gyertyán láttam már.
Az én nagymamámnak is van egy ilyen medálja, ami Máriát ábrázolja, úgyhogy nála is, hát illetve először a templomokban találkoztam Máriával, valamint a szentképeken.
Mária alakja megjelenik kisméretű, hordozható tárgyakon, ékszerként viselhető kiegészítőkön is, ugye nem csak szobrokon, képeken. Szerintetek a tárgyak viselője vajon mit fejezhet ki Máriás darabjaival?
Nyilván a vallást, meg a világnézetét egy embernek, de ugyanakkor lehet, hogy valami személyes dolgot jelent számára. Biztonságot ad neki.
Lehet, hogy ezek a tárgyak segítik, át a mindennapok nehézségein erőt adnak.
Viki?
Hát egy végső célban emlékezteti erre, egy jó irányra például.
Igen, én támaszul segítségül szolgálhat sokunk számára. Mária alakja akár egy ékszeren, egy medálon. Ti egyébként viseltetek, vagy viseltek valamilyen keresztény jelképet magatokon? Vagy van a személyes környezetetekben egy-egy ilyen jelzésértékű hitünkre utaló tárgy?
Hát ugye a kollégiumi szobákban is találkozhatunk Mária képpel, vagy a folyosón, illetve nekem van egy karkötőm, ami fából készült, és egy kis Mária medál van rajta.
Gabi?
Nekünk is van otthon, vagy a családban hasonló tárgyunk, úgyhogy ott már találkoztam vele.
A kollégiumi szobákban a kereszt van a falon.
Talán ti is láttatok, hallottatok már a csodás éremről. Ez egy Máriát ábrázoló kegytárgy, kegyérem, amely birtokosának személyes tulajdonát képezi, és a tulajdonos általában magával is hordja ezt a tárgyat. A kegytárgyak, így a kegyérem is alapvetően az egyéni vallásosság áhítatát elősegítő dolog. Szoros értelemben kegyelmeket közvetít ez az érem, melyen általában Jézus, a boldogságos Szűz Mária, a szentek képei vagy egy keresztény szimbólum szerepel. A csodás kegyérmet Labouré Szent Katalin kapta, akinek 1830. novemberében a szűzanya megjelent, és megbízást adott neki, hogy készítessen érmet az itt megadott minta szerint. Azt mondta a szűzanya neki, hogy akik ezt viselik, nagy kegyelmet fognak kapni. Két év múlva aztán a párizsi érsek jóvá hagyta a szűzanya szándékát, a jelenést, és használatát, az érem viselését az egyház is aztán jóvá hagyta, sőt a szűzanya megjelenésének napját emlékünneppé rendelte. Luca, kérlek, olvasd fel Labouré Szent Katalin vallomását a csodás érméről.
A szent szűz félgömbben állt. Hófehér ruhája a hajnalpapír színében játszott. Kezében egy kisebb gömböt ajánlott fel Istennek. E gömb jelenti az egész világot és minden egyes embert. A szűzanya ujjain égköves gyűrűk fénysugároztak a földre. Ezek a kegyelmeket jelentik, melyeket azokra árasztok, akik kérik. Majd eltűnik a kis gömb. A szent szűz anyai szeretettel tárja kezét a föld felé, alakja köré ovális keret képződik a felírással. Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünk, akik hozzád menekülünk. Készítes érmeket erre a mintára. akik bizalommal hordják, sok és nagy kegyelemben részesülnek. Hallom a megbízást, majd megfordul a kép. Nagy M betűt látok keresztel, alatta a két szent szív, Jézusít a viskoszorúval és Máriái törrel rátszúrva. Az egészet 12 csillag veszi körül. Amikor arra gondolok, hogy nem kell le ide is felírás, hallom a feleletet, az M és a két szív eleget mond. Ezzel a jelenés véget ért.
Kegyérmeket, rózsafűzért, szentképeket sokan viselnek, sokunk környezetében találhatunk ilyen tárgyakat. Az, hogy ezek a tárgyak kegytárgyak, vagy egy amulett szerepét töltik-e be tulajdonosuk életében, hogy kegytárgyak maradnak-e, vagy varázseszközökké, amulettekké válnak, hogy Isten felé vezetik-e viselőjüket, vagy babonasság maradnak, nagymértékben éppen viselőjük szándékán lelkületén múlik. Mit gondoltok az autók visszapillantó tükrére akasztott rózsafűzéreket, tekinthetjük-e kegytárgyaknak, vagy inkább az amulettek szerepét töltik be?
Szerintem egy rózsafűzér az inkább kegytárgy, mert szerintem jobban kapcsolódik a valláshoz, mint egy amulett a keresztény valláshoz.
Szerintetek mikor funkcionál ez a rózsafűzér kegytárgyként ott ennek az autósnak, a sofőrnek az életében? Hát szerintem itt a tárgynak a használata sokat erre elárul róla.
Hogyha tényleg imádkozni szeretne.
Igen. Mondjuk ezt vezetés közben én nehezen tudom elképzelni, hogy valaki mosolgatja a kezében, de egyébként mosolgatás nélkül is lehet rózsafűzért mondani, akkor az egy kegytárgy. És mikor amulett? Szerintem nagyon sok esetben egyébként inkább amulett. Amikor teljesen mindegy, hogy egy bólogató kutya van az autóban, nem, vagy egy nem tudom, ilyen illatosító, vagy egy rózsafűzér, csak egy ilyen díszítő funkciót lát el. Esetleg, ahogy így említettétek is, tehát azzal a szándékkal teszik oda, hogy itt van ez egy, talán még egy megszentelt rózsafűzér is, biztosan megvéd majd bennünket a karamboltól, a szerencsétlenségtől. Ugye, akkor inkább ebbe az amulett kategóriába tartozik. Mi lehet a különbség amulett és kegytárgy között? Itt már a Luca utalt rá, a Gabi is. Nehéz ezt megfogalmazni, de próbáljuk meg, tegyünk rá kísérletet.
Hát az amulett az inkább vagy a pogánsághoz, vagy valami teljesen más valláshoz kapcsolódik, és nem a kereszténységhez.
Jól látjuk, hogy valóban nem könnyű különbséget tenni amulett és kegytárgy között. Különbséget tenni az isteni kegyelemben, a szentek közbenjárásában való bizakodás és a babonaság között. A tisztánlátást segíti a katolikus lexikon szócikke, amely a következőket írja az amulettről. Viki, felolvasnád nekünk?
Az amulettek viselői mágikus erőt, oltalmazó vagy szerencsét hozó varázserőt tulajdonítanak a tárgyaknak.
Ugye az amulett egyfajta varázstárgy, amivel én magam varázsolhatok, befolyásolhatom az égi erőket, hatalmakat, végeredményben én leszek általuk a saját szerencsém megalkotója. A kegytárgyak, vagy az előbb említett kegyérem ezzel szemben a tisztelőjét, viselőjét mindig Istenhez vezeti. Elősegíti az egyéni áhítatot, sajátos feltételek mellett kegyelmet közvetítenek ezek a tárgyak. Ez a fajta tisztelet, áhítat nem alkalmas Isten befolyásolására. Sokkal inkább arra tanít meg minket, hogy alázatosan és hittel megnyíljunk Isten akarata felé. Ezáltal el tudjuk fogadni Isten ajándékait, üdvösségre vezető kegyelmét. A csodás érem viselőinek nem azt ígéri a szűzanya, hogy a meghatározott fohász elmondásával, mint egy varázsigével Isten meggyógyítja őket, megoldja a problémáikat, vagy megváltoztatja az életüket. Épp ellenkezőleg a szűzanya Isten kegyelmét ígéri azoknak, akik kérik azt. Azok számára szól az ígéret, akik nem önmaguk erejében, hanem Isten szeretetében bíznak. Akik mernek ráhagyatkozni, a szűzanyához hasonlóan, Isten akaratára, tervére. A csodás érme, a kegyhelyek látogatása, a zarándokutak, az áltatosságok nem ígérik, hogy Isten beteljesíti vágyainkat, elképzeléseinket, Isten megoldja nehézségeinket. Sőt, ha megnézitek a csodás érme hátoldalát, ott van rajta a kereszt jele, valamint Mária is Jézus szenvedő szíve. Ez bizony figyelmeztetés számunkra is. Nehézségeinket, szenvedéseinket, problémáinkat nekünk is a Mesterhez és Szent Anyához hasonlóan hordoznunk kell. De nem egyedül, hanem velük együtt. Az élet megpróbáltatásait velük közösen cipelhetjük. hiszen Jézus a mi szenvedésünket is a kereszttel együtt a vállára vette. Isten szabadító erejében bízva, mondhatjuk Jézussal együtt szorongatott élethelyzetükben. Abba, Atyám, minden lehetséges neked. Vedd el tőlem ezt a poharat, a szenvedés kehét, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Azt mondhatjuk tehát, hogy alapvetően nem magában, a tárgyban kell a különbség okát látni, hogy valamit amuletnek vagy kettárgynak tekintünk, hanem annak viselőjében, a tulajdonosának a lelkületében. Milyen mai élő vagy régebben élt nőkre tekintetek fel? Kik a példaképeitek, kik azok a nők, akik példájukkal segítenek benneteket?
Hát nekem édesanyám és a nagymamám, mert ugye én csak tőlük látom ezt az anyai képet, és egy kicsit talán bennük is megtalálom számomra Szűz Máriát, úgyhogy én mindenképpen rájuk tekintek példaképként.
Gabi?
Én is ugyanígy édesanyámra tekintek példaképként, mint Luca.
Szerencsések vagytok. Viki?
Én is szintén édesanyukámra és a nővéremre tekintek példaképként.
Én még talán Liziói kis szenterészt mondanám, mert őt választottam védőszentemnek, amikor bérmelkoztam, és nagyon sok ponton tudok az életével azonosulni, és sok hasonló dolog történt velem is az életben, mint vele. És szerintem egy csodálatos nő volt.
Szentek mindig a segítségünkre jönnek. Úgy azt gondolom, hogy szerintem Szent Erzsébet mindnyájunk számára egy nagyon kedves szent. Szerintem még egy ilyen izgalmas nő alak a Merici Szent Angéla, ilyen nagy utazó nő.
Szent Johanna esetleg?
Az egyház azért, hogy mindig segítségünkre van, nagyszerű asszonyokat tár elénk. Azt gondolom, hogy manapság egy fiatal lánynak nagyon nehéz azonosulnia egyébként Mária alakjával, holott sajátos élethelyzetéből adódóan talán éppen a fiatal nőkhöz áll a legközelebb. Szerintem, ha megnézzük Mária ábrázolásait, képeit, azt, hogy hogyan látta őt a történelem során az egyház, a hívek közössége, akkor talán közelebb kerülünk az ő példájához, és talán jobban tudunk azonosulni is vele. Arra kérlek benneteket, hogy elevenítsétek fel ezeket az ábrázolásokat. Milyennek látjuk, milyennek látjátok Máriát a képek alapján?
Édesanyaként vagy királynőként is szokták ábrázolni. Ugye fiatalnak ábrázolják, szépnek tekintik.
Szerintem egy kicsit csodálatos és természetfeletti, az arconása is tökéletesek, és a kisugárzása is olyan mágikus.
Jó szeme van a Luciának, észrevette, hogy Máriának valami különlegessége van.
Hát olyan kiemelkedően erős és szép kisugárzása van.
Milyen szerepekben látjuk őt a képeken?
Láthatjuk őt Magyarország királynőjeként, a Szent Anna templom a koltárképein.
Igen, ott általában mit csinál, milyen szituációban van jelen?
Az édesanyjával együtt tanul.
Vagy pedig a köpenye alatt húzódnak meg az emberek.
No, egészen jól összeszedtük, hogy Máriának minden sokféle arcát ismerjük, és minden arcából azt mondtátok, hogy sugárzó szépség, ami egészen különleges báj és erő árad. A képeken találkozunk Máriával, tehát mint Madonna, akár úgy is, mint egy szoptató édesanya. Láthatjuk őt, mint Regina, mint egy királynő, de látjuk őt az angyali üdvözlet jelenetében szolgáló lányként, a vizitáció jelenetében pedig segítőként. Látjuk őt imádkozni és tanulni, fájdalmasan sírni piétaként, vagy segítő, közbenjáró szentként is. Milyen élethelyzetek azok, amelyekben azonosulni tudnátok Máriával?
Feltekinthetünk rá a szerelem miatt, mert kapcsolata Józseffel egészen különleges, és József tényleg igazán szereti, és szerintem csodálatos ez a bizalom, ami közöttük van, hogy József elfogadja Máriát, és bár nem azonnal, de hisz neki a természet feletti történések ellenére is, mert azért ez nem mindennapi, hogy ugye fiút fogan, és szerintem azért ehhez nagyon nagy bizalom és szeretet kell.
Mária és Szent József a szerelmeseknek egy abszolút mintaként szolgálhat. Különösen ez a lányok számára lehet szerintem érdekes, hogy vajon találnak egy olyan partnert, aki Szent Józsefhez hasonlóan őket tényleg függetlenül önmagukért tudja szeretni. Milyen más szerepekben tudunk azonosulni Máriával?
Igen, mondott az ismeretlenre, és ugye ezzel kockáztatta a jövőjét, úgyhogy szerintem ez egy elég bátor cselekedet volt tőle.
Vagy például a tanulásban, mert bátorító látni, hogy Máriának is tanulnia kellett, hiszen ő sem született zseninek, és nem csak otthon, hanem a háztartásban és a gyereknevelésben is bölcs volt, és Jézus rábízta a születő egyházat is.
Mit tanulhatunk tőle imádság tekintetében? Hogyan imádkozik Mária?
Ő folyamatosan párbeszédben van Istennel, és mindig készre odafigyelni. Mindig meghallja a szavát. Elfogadja Isten akaratát.
Igen, igen. Ez szerintem egy nagyon fontos mondat, amit a Luca mondott, hogy a szűzanya nem úgy imádkozik, nem azért imádkozik, hogy az ő személyes akaratát már pedig igenis teljesítse a Jóisten, mert ő egyébként is milyen jó fej volt, hogy a Szent Fiát a méhébe fogadta, ugye? Mondjuk is mondhatná ezt is. Hanem mindig kész arra, hogy elfogadja Isten akaratát. Aztán látjuk őt királynőként. Ugye mi szerintem legutoljára óvodában szerettünk volna királynők lenni, de akkor nagyon. Mégis talán így mond nekünk Mária királynőként is valamit. Hogy lehetünk mi most királynők? Milyen lenne egy jó királynő most?
Felelősségteljes, odafigyelő, gondoskodó.
Ugye őt úgy is tiszteljük, mint magyarok nagyasszonyát. És ugye az az érdekes, hogy kvázi úgy tekintünk rá, mint Magyarország királynőjére. És a király személye mindig az, aki kifejezi az ország egységét. És így Máriára tekinthetünk úgy is, mint aki kifejezi az ország egységét, de legalábbis megteremti az országért cselekvő felelősséget érző emberek közösségét. Ebben egészen biztos vagyok. Aztán van említette itt, aztán a Viki Mária ábrázolásoknál, hogy van egy olyan típus, ez a köpönyeges Madonna, amikor a Mária szép nagy köpönyege alá behúzódnak az emberek. Mit fejezhet ki ez a kép?
Az ő segítőkészségét. A nőkhöz különösen a segítőhivatások állnak közel, például a tanítónő, óvónő, orvos vagy ápolónő, és Mária az, aki figyel másokra, észreveszi mások nehézségeit, problémáit, és hatékonyan ő maga segít, mint amikor Erzsébethez utazott látogatóba, vagy hídként közvetíti, és közben jár, mint a kánai menyegzőm.
Tehát Máriától tanulhatunk, hogy segíthetünk úgy is, hogy mi magunk adjuk meg a segítséget, de segíthetünk úgy is, hogy mint egy híd, ugye megteremtjük a tényleges segítő és a rászorult között a kapcsolatot. Közbejárunk érte. Aztán említettétek, Máriát nagyon-nagyon sok képen talán leginkább anyaként ismerjük. Milyen anya lehetett Szűzanya? Mi az, amit tanulhatunk tőle?
Mindent képes volt feltenni a gyermekéért és a családjáért. Ott hagyta otthonát is, amikor Egyiptomba kellett menekülnie kis Jézus miatt. És ugye végig kíséri a fia útját küldetésért, és akkor is, amikor nem érti őt, mindig segít neki.
Igen, ugye nem is tudom, hogy talán ez az egyetlen olyan kapcsolat az életünkben, ez az anya-gyermek kapcsolat, amikor valóban képesek vagyunk teljesen lemondani önmagunkért egy másik személy javára. És a Szűzanyától ezt is nagyon szépen láthatjuk, ahogy ő végig kíséri Jézus útját, végig segíti őt. És az az érdekes, hogy akkor is, amikor nem érti, hogy ugye amikor a 12 éves Jézus ott a templomban van, és a Mária úgy érzi, hogy nagyon nem ott van, ahol neki lennie kellene, mert hogy miért nincs ott a szoknyája mellett, miért nem tud róla, tehát nem is érti, amit akkor ott Jézus beszél és tanít a zsinagógában, mégis elfogadja. Azért látja Mária, hogy Jézusnak sok rajongója van, nagy rajongótábora van, de nagyon komoly ellenfelei is. És egészen biztos vagy benne, hogy nagyon nehéz volt elfogadnia Jézusnak a szenvedését is. Itt említettem, hogy van egy ilyen képtípus, ugye ilyen szerepe Máriának, amikor ő nem boldog anya, nem a mennyek királynője, hanem nagyon-nagyon esendő ember. Melyik ez a kép?
Hát amikor kétségbe esve keresi a 12 éves Jézust a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában, vagy amikor végig kíséri fia szenvedés történetét, és végig ott van vele a keresztúton.
Illetve van egy ilyen képtípus, ez a Piéta, ugye ismerjük a híres képet is, vagy szobrot is, alkotást, amikor a Szűzanya ugye a halott Jézust tartja az ölében. Úgyhogy látjuk, hogy Mária a fájdalomban is velünk van, teljes emberként, anyaként éli át a mi fájdalmunkat is. A nehéz pillanatokban is így aztán igazi barátnőre lelhetünk benne. Hiszen ebben a fájdalomban benne van mindnyájunk félelme, mindnyájunk ki, akik féltjük szeretteinket, és ezzel nem csak szeretteinket, hanem a kapcsolatainkat, vagy a családunk egységét. Mária alakja itt a képek segítségével szépen megelevenedett előttünk, egészen élővé varázsoltuk itt az ő alakját. Talán ő is helyet kap a szobánk falán, mint nagy ideál, talán befogadjuk őt az otthonunkba. János apostol ír evangéliuma végén Jézus utolsó rendelkezéséről, ez így szól. Jézus keresztje mellett ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Mikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához. Asszony, nézd, ő a te fiad. Aztán tanítványhoz fordult. Nézd, ő a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. Azt mondja János apostol, hogy házába fogadta őt a tanítvány. Azt gondolom, éppen erről kell, hogy szóljon a mi Mária iránti tiszteletünk is. A Mária képek és szobrok, a rózsafűzér használata, a csodálatos érmék viselése. Mária befogadását kell, hogy megjelenítsék. Nem is annyira az otthonunk falai között, hanem sokkal inkább a szívünkbe, a Máriával való azonosulásunkat kell, hogy kifejezze. Azt kell, hogy kifejezzék ezek a tárgyak, hogy olyanokká akarunk válni, mint Mária, mert ő a mi ikonunk, a mi segítő példaképünk, keresztény és női identitásunk formálója. Amikor felveszünk egy Máriás érmét, vagy kezünkbe veszünk egy rózsafűzért, akkor ennek bizony többet kell jelentenie annál, mint hogy kifejezzük vele hitünket, vagy biztosítjuk vele Mária védelmét, pártfogását. Valójában Mária alakját kell magunkra öltenünk. Olyanná kell válnunk, mint Mária. Ahogy ti is mondtátok, Mária segít bennünket tiszta és igaz szerelmessé, édesanyává, gondoskodó királynővé, közösségszervezővé, a család összetartójává, bölcsé és felelős vezetővé válnunk. És velünk van a szenvedésben és a halálunk óráján is. Adásunk végén, megköszönve a hallgatók figyelmét, Sík Sándor versével köszöntjük a szűzanyát.
Sík Sándor, áldott az asszonyok között. Mentére márre húzódott az ösvény, Galileának napasszalt a földjén, és kivirágzott lépteid nyomán, bokavérző hegyes tartomány. A sziklák Isten verte szurdokán, tejarcú rózsát hajtott a bogáncs. A kősziklából csorgó mész fakadt, a ciszternákban élő vízű patak. És a porszemecskék még sarúdra lestek, tücsök módjára muzsikálni kezdtek. Karjaid összefonva kebleden, mentél és mosolyogtál édesdeden. Mérhetetlenül mély volt és komoly, és mondhatatlan édes e mosoly. Mentél, fölötted a hallgatag égbolt. A csepp angyalok, mint a rendelés szólt. Elkuporodtak a sziklák közébe, újacskáikat ajakukra téve. A titokzatos hang is hallgatott, a lélek, aki megárnyékozott. És néva volt még ő is, az egyetlen, szíved alatt élő érthetetlen. Mentél magad, és nem sejtette senki a titkot, amely mindent belengi. Erzsébet sem a meghitt asszony testvér, még az sem, aki árva tűz helyednél. Virrasztja jöttöd, az elgyűrűzött, hogy áldott vagy az asszonyok között.
Mit érezhetett az a lány azon a különös éjszakán? Mikor egy angyal elébe állt, azt mondta, szülni fogsz egy babát. Mit mondanak majd az emberek, mi lesz, ha a falu szájára vesz? De engedelmes leszek megint, legyen a beszéded szerint. Szívével látta a láthatatlan, lelkében az Úr szavára várt. Elhitte, amit mondott az angyal, s általa Isten fia földre száll. Mária volt az a lány, aki egy különös éjszakán befogadta az Úr szavát, és szült nekünk egy babát. Aki felnőtt nem vétkezett, gyógyította a beteget. Miattunk Golgotára ment, és helyettünk szenvedett. Szívével látta a láthatatlant, lelkében betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásomat. A mennyország ajtót nyitott nekem. Szívével láthatatlant, lelkével betölti lelkemet, vérével kifizette tartozásom. A mennyország ajtót nyitott nekem. A mennyország ajtót nyitott nekem. Ajtót nyitott nekem.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EGRI Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!